Akkor talán is kezdhetjük. Röviden egy kicsit, hogy is mondjam, csak felidézem azokat a megállapításokat, amiket a múlt alkalommal tettem az igazságosságra vonatkozóan. És ha sikerül, akkor ezt az elméleti bevezetést, az igazságosság erényére vonatkozó bevezetést talán be is tudjuk fejezni. Itt az előadásnak az anyaga egy háború után megjelent német könyv, Joseph Piepernek a sarkalatos erényekről írt munkájának egy része, az igazságosság. Ő mindegyik, a sarkalatos erények mindegyikével foglalkozott, és hát összefoglalja lényegében a keresztény hagyományt, főleg Szent Tamás álláspontját, ami és a modern kor gondolkodás módját. Ebből a szempontból egy nagyon különösen, ami majd ma következik, az nagyon időszerű prezentációja lesz a modern individualizmus és totalitárianizmusnak a következményeiről, azokról a nagyjából modernkori eszmeáramlatokról, amelyek az igazságosság leszűkítésével, vagy tagadásával, hogy mekkora kárt, meg milyen veszélyeket okoztak a modern világban. Na most kérem szépen, mi is az igazságosság? Az egy erény, amelynek ugye a szerepe az emberi társadalom, az emberi közösség életében nagyon lényeges. De itt nem elsősorban a igazságos törvényrendszerről, vagy társadalmi rendről beszélünk, hanem az igazságosság erényéről. Mit jelent az, hogy igazságosnak kell lennünk? Hát a meghatározás szerint az annyit jelent, hogy megadjuk mindenkinek a magáét. Mindenkinek meg kell adni azt, amihez joga van. Amihez joga van. Tehát az igazságosság a jog tiszteletére és a másik személyre irányuló beállítottság. De itt a másik személy a szeretettel ellentétben nem úgy áll elénk, mint a szeretet esetében, ahol a közös, az összekötő kapcsokat és az összetartó tényezőket, az azonosság alapját, különböző alapjait vizsgáljuk, vagy keressük, vagy próbáljuk megteremteni a szeretet formájában, hanem itt pont a különbözőségről van szó. Különbözőségről és egyenlőségről is. Mert el kell ismernünk azt, hogy minden embernek joga van bizonyos dolgokhoz. Minden személynek. Nos, ez a kérdés, hogy mit jelent, tehát akkor ez az igazságosság fogalma, mint fölveti számunkra azt a kérdést, hogy mit jelent az, hogy joga van. És ez egy olyan ős fogalom, vagy alapfogalom, ami további meghatározást, hogy így mondjam, nem visel el. Nehéz egy további meghatározást adni a jogról. Az azt jelenti, hogy az emberi személynek megvan az a képessége, hogy bizonyos dolgokat, vagy, és bizonyos sajátosságokat, életformát magáénak mondjam, sőt megköveteljen, és ezeknek a biztosítása, az igazságosság megvalósulásának a kérdése. Tehát a jog az ilyen értelme megelőzi az igazságot, igazságosságot. Most vannak velünk született jogok és szerzett jogok. Szerzett jogok általában kölcsönös megegyezés vagy szolgáltatás és szolgálatok alapján születnek meg. Velünk született jogok pedig olyan jogok, olyan sajátosságaink, amik a teremtettségből adódnak. Másra nem tudjuk visszavezetni ezt a képességet, mint arra a tényre, hogy az Isten ilyen, a emberi személyt így teremtette. Azzal ruház, hogy felruházta bizonyos sajátosságokkal, képességekkel, és bizonyos értékek, hát magáinak, és ennek alapján bizonyos értékeket a magáinak mondhat. És ami fontos, itt erényről van szó, és két személy, vagy személyek, vagy egy társadalom, mert a mai szöveg mai részében az igazságosság különböző formáiról is lesz szó. Tehát az igazságosság ilyen értelemben azokat a sajátosságokat érinti, amik hát az emberhez tartoznak. Vannak olyanok, amik velünk születettek, tehát nem tagadhatók meg egyetlen embertől sem, és vannak olyan jogok, amiket megszerzünk bizonyos kölcsönösség alapján, másokkal kialakított kölcsönösség alapján. Na most, ugye annyit lehet mondani még, ha többet akarunk mondani, a jogról azt, hogy az, ezeknek az alapja az a tény, hogy az ember Isten képmására teremtve. Isten képmására és hasonlatosságára teremtve, ezért ezek az igazságosság tárgya, a jog, amihez jogunk van, az föltételnék, az megillet bennünket. Na most, ami érdekes, az, ezt erről még nem beszéltem, mert ez részben a mai napnak a témája lesz, ebből következik mindenek előtt az, hogy kicsit cinikusnak hangzik, mindenek előtt az, hogy jobb az igazságtalanságnak az áldozatává válni, mint annak az okozójával. Lehet, én paradoxon, ellentmondásos megállapításnak hangzik, de a valóság az, hogy az igazságtalanság elszenvedése kisebb kárt okoz, mint ha mi vagyunk az okai az igazságtalanságnak másokkal szemben. Mert akkor a saját emberségünkben esik kár, a saját emberi méltóságunkban. És igen, ilyen értelemben tehát az igazságtalan ember az tönkre teszi saját magát. Na most ugye beszélünk a velünk született jogokról, ezek természetjog tárgyát képezik, és ha ezeket tagadjuk, akkor valójában az emberi mi volt lényegét tagadjuk, és hát maját, ilyen értelemben okozunk saját magunknak károkat is. Na most bizonyos jogok megkölcsönös megegyezésen alapulnak, de mindegyik ugye, esetben beszélhetünk egy személyről, aki adós, adósa valakinek, tartozik valakinek. Beszélnünk kell a személyről, akinek tartozunk, ugye? És végül beszélnünk kell hát a cselekedetről is, hogy hogyan valósítjuk meg, hogyan teszünk eleget az igazságosság követelményeinek. Ugye, tehát azoknak a jogoknak az alapja, amikről nem mondhatunk le sohasem, azok végeredményben visszamennek arra a tényre, hogy az Istennek a teremtményei vagyunk. És ha már az áldozat is lemondott a jogairól, akár erőszak, akár félrevezetés, vagy megfélemlítés, a megfélemlítés is egy erőszak, ugye akkor már valójában egy végérvényes kár keletkezik, amit hát megalázottsággal, vagy akár egy bizonyos értelemben való megsemmisülésnek is nevezhetünk. Na most hogyan ismerjük fel az igazságosságot? megint egy ilyen ellentmondásos megállapítás, sokkal könnyebben szembe ötlik, és könnyebben fölismerhető annak hiányában, mint megvalósulásában. Tehát a jogtalanság, az igazságtalan cselekedet végrehajtása, az sokkal kézzelfoghatóbb, mint az igazságos, tehát a rendezett emberi viszonyok, kapcsolatrendszerek létrejötte. Ahogy már mondtam, ugye itt a különbözőségen van a hangsúly, egyenlők is vagyunk, de ugyanakkor egyedek is vagyunk, személyek, és ebből az így teremtett mi voltunkból, ilyen módon teremtett bennünket az Isten, és ebből az következik, hogy nem csak a szeretet alapján kialakuló ember kapcsolatokról kell beszélnünk, hanem az igazságosság alapján, tehát az egyenlőség és ugyanakkor az egyenlőség helyreállítására irányuló kötelességről is. Ennek következtében ugye az igazságosság megsértése és megsértői azok mindig azok olyan emberek, akik a legalapvetőbb emberi sajátosságokat, igényeket sértik meg, vagy tagadják meg másoktól. Likvidáció, élethez való jog, fajüldözés és más egyéb diszkriminatív cselekmények. És ezek az agressziónak egy egészen sajátos formáját képviselik. Kérdés, mondhatjuk-e azt, hogy Isten igazságos velünk?
Nem, mert több meg a szeretet, azért magasabb rendben, mint az igazságban, a tisztességet.
Igen. Olyan értelemben igazságos, hogy tiszteletbe tartja a teremtményeinek, az embereknek a jogait. Na most kérdés az, hogy a nem személyes élőlényeknek vannak-e jogaik? Az emberi közösségeknek, családoknak, emberi nemzeti közösségeknek, intézményeknek, tehát jogi testületeknek vannak jogaik, de az mind emberi társadalomnak különböző megjelenési formáját képviselik, ennek következtében ezek mind az emberi erény fogalma alá tartoznak. Na most kérem szépen, Isten olyan értelemben nem mondható igazságosnak, hogy nem tartozik senkinek sem. Ugye ez a szeretet a motivációja a teremtésnek, nem valami olyan igény, aminek ők ki lehet tenni. Egyedül a saját nagylelkű szeretetének az eredménye a teremtés. Igazság, ilyen értelemben nem lehet, de nem igazságos, nincs neki tartozása. Köteles ő üdvözíteni az embereket és örök boldogságban részesíteni?
Hát ez akaratunk ellenére nem is tud.
Nem is tudna, úgy van, nem is tud. Nem is tudna üdvözíteni bennünket, és a üdvösség biztosítását garantáló isteni szándék, az valójában az ő szeretetéből fakad, nem pedig egy tartozásból. Másik kérdés, hogy saját magának tartozik-e valamivel? Hát,
persze. Kimondkodik egy kérdés, ami nekem, mondhatni, nem örök problémám, de mindig belejtközik keresztény ember a megváltásban, ugye?
Igen.
Az ugye arról szól, hogy a volt bűnöm az Atya fönn a mennybe, ami bűneinkkel,
és
azt találja ki, hogy elküldi a fiát, és amikor jól megfeszítjük a keresztet, akkor talán valamból lesznek.
Hogy kiengeszteljük az a ragját, vagy eleget teszünk azért a sérelemért, ami a végtelen isteni fölségen esik. Ami...
De hát ez abszolút nem jön össze azzal az atyaképpel, amiről nem. Jézus beszélt.
Nem, egyáltalán nem. Ez egy nagyon hamis. Az Ószövetség zsoltárai beszélnek így, Mert az Ószövetség népének az Isten tapasztalata lényegesen eltér a keresztény Isten tapasztalattól.
Bocsánat, hogyha ez ennyire egyértelmű, kettem ezt így meg tudjuk beszélni, hogy ez egy abszolút nem összeilleszthető pázolelemek, de én ezt bárhol máshol elmondom, akkor minimum megkövezni akarnak, meg a vélemet kívánják.
Igen, nagyon mélyen bele van égetve a mi vallásos öntudatunkban, és sokkal egyszerűbb beszélni erről a misztériumról. Ilyen értelemben, mert itt a kiindulópont emberi tapasztalat, emberi igazságosság érzés, vagy az emberi igazságtalanság megtapasztalása egyszerűen kivetődik az Istennel való kapcsolatunkra is. És ez nagyon leszükíti, és eltorzítja ezt a kapcsolatot.
Még egy kérdés, amit kívánok, hogy mi lehet ennek a magyarázat, hogy nem annak fakad, hogy a Ószövetség, ez a bűnbak képzés, hogy ott van a bűnbak, akire ráolvassuk a ráolvassa az Ószövetségi zsidó ember a bűneit, kikergeti a pusztába, hogy pusztulj kecske a bűneivel együtt, és hát valahol ennek a gondolkodási logikának a képére, és ugye Pál is egy ízikvéri zsidó ember volt, tehát ez a kultúrába élt, és igazán ő teremtette meg ezt a megváltás.
Nem lehet mondani, hogy Pálnak ugye megvan a maga Isten tapasztalata a megtérésben. Amikor megszólítja őt az Úr Jézus, ő mondja, hogy a damaszkuszi úton leesett a lováról, és így tovább. Mert Saul, miért üldözöl engem? Ugye ez a hang, amit ő hallott, lehet, hogy mások nem hallották, csak a lejáró képet, vagy talán még az sem, ez más kérdés, de ő is találkozott a megfeszített és föltámadt üdvözítővel. Ugye kísérte figyelemmel a Jézus földi tanítói működését is, ugye, mert hát addigra már ő is nagykorú volt, és rabbinikus képzést kapott, és nem tartozott azok közé, akik nagy barátsággal vagy örömmel tekintettek Jézus tevékenységére, sőt, ugye miért nem Damaszkuszba hagyott ugye, keresztényeket a Sanhedrinnel, tehát a zsidó bíróság elé vigye. Őnekik nem volt a római birodalomban joguk halálos ítélet végrehajtására, de nagyon sok kellemetlenséget tudtak annak ellenére, ennélkül is okozni egymásnak. És itt a templomi vagy ott a zsinagógai elöljáróság és a vele kapcsolatos jogi eljárásmód, amit a rómaiak tiszteletbe tartottak, mert csak a halálos ítéletek végrehajtásához, és egyébként is a helyi szinten hozott bírói döntések ellen lehetett a császárhoz föllebbezni. De nem szükségszerűen kerültek minden esetben és kivétel nélkül mindig a római bíróságok elé, helyi bíróságok elé, hanem a zsidók vallásos, meg belső társadalmi rendjét azért tiszteletbe tartották, ez egy ilyen kompromisszumos megoldás volt a római világban. De már nem csak a zsidókkal szemben, hanem minden közösséggel, amelyik a birodalomhoz tartozott. Tehát visszatérve, olyan értelemben, a szó szoros értelmében nem lehet azt mondani, hogy Isten igazságos. Egyrészt azért, mert ugye nem tartozhat nekünk, mert nem kötelességből, nem nincs az ember, a teremtményeknek joga a létrejöttükre, az isteni nagylelkűségnek és szeretetnek az eredménye, és az Isten dicsőségének az előmozdítása válik tehát elsősorban a feladatunkra. De ez egy más kérdés. Tehát az isteni tevékenység, gondviselő tevékenység, az nem az igazságosságon alapul, hanem a szeretetén, a jóságán. Erről is volt már szó, röviden csak ismétlem ezeket. Na most a másik, ami az igazságosság erényének a megvalósításához szükséges, az, hogy ki kell egyenlíteni a tartozást, vissza kell adni, meg kell adni a másik személynek azt, ami őt megilleti, ami az ő joga, kötelesség. Tehát ilyen értelemben, ugye mindig valahányszor kötelességről van szó, az igazságosságról is szó van, és ennek a kötelességnek, ami kötelességnek tekintünk, annak a végrehajtása mindig megkövetel valamilyen cselekményt is, valamit, amit meg kell adni, meg kell tenni. Ezért lényegében minden erényben szerepe van az igazságosságnak, és indirekt módon, nem közvetlenül, hanem közvetve, ugye Istennel áll szemben, Isten szándékának a megvalósításában működik közre az az ember, aki hát megadja másiknak az, ami az övé. A másik, ami fontos az igazságosságnál, szeretettel ellentétben, ugye az, hogy ennek a mértéke megállapítható. És megvalósítása, az igazságosság cselekedetei megvalósítása mindig külső cselekedettel is jár. És itt fordítva is igaz, minden külső cselekedet, minden tevékenység, amit mi kifejtünk, az az igazságosságnak tárgya lesz valamilyen módon. De most Schopenhauer szellemesen felvetette a kérdést, ugye, hogy ha valami a másé, máshoz tartozik, hát miért kell azt annak megadni? Ugye? És erre a válasz az, hogy közösség, tehát az emberek közötti kapcsolat keretei között valósul meg az igazságosság, mindig az emberek közötti kapcsolat összekötetés, valamilyen módon összekötetés kapcsolat keretei között valósul meg az igazságosság, és minden külső cselekedet, amit az emberek felé, mások, más személyek felé végrehajtunk, az adóst is teremt. Tehát itt, amikor az igazságos társadalmi rendnek teremtéséről van szó, vagy az igazságosság erényének a megvalósításáról van szó az életemben, akkor mindig külső cselekedetekről van szó, és mindig egy egyenlőtlen szituáció, helyzetéből kell kiindulni, mindig. És az is fontos, hogy a cselekedeteink, amik tevékenységünk, az kikerülhetetlenül összekapcsolódik, a mi tevékenységünk összekapcsolódik ennek az egyenlőtlenségnek a megteremtésével. Valamilyen módon a szolgálat adósokat hoz létre. Valamilyen módon, és itt emberek között, ugye, és ez a különbség a szeretett kapcsolat és az igazságosság megteremtése között, hogy a szeretett kapcsolat az túlnő az igazságosságon, ott nincsen előre megszabott határ, pontosan megnevezhető cselekvésforma, amit elvár az adóstól, az akinek tartozom, ugye, hanem szeretet az túláradó. Ez mindig nem azt nézi, hogy mi a minimum, amit tennem kell, amivel tartozom, hanem azt nézi, hogy mi az, amit tehetek másért. És nem a tartozás, az elkötelezettség érzéséből vagy gondolatából indul ki, hanem a saját nagy lelkűségéből, a másik iránti nyitottság, őszinte szeretet, odaadó szeretet, áldozatkészség, és így tovább. Ez egy különbség. Tehát visszatérve visszatérve a gondolatmenethez, ugye, tehát minden külső cselekedet bizonyos sokig az egy a adósokat hoz létre, tehát azt jelenti, hogy ez is Schopenhauer válasz, a kérdésére bizonyos értelemben ott válasz, miért kell megadni, tehát hogyha valami másé, akkor Ugye, hát hogyan lehet ezt, vagy hogyan kell ezt, vagy hogyan lehet ezt megadni? Ugye itt arról van szó, hogy amikor erről beszélünk, hogy az emberi kapcsolatrendszerben van egy folyamat, amelyik állandóan adósokat és mások tiszteletét, tehát szolgáltatást jelent. Ugye azért, ez azért van ilyen, mert az emberi élet és a teremtett világ valójában befejezetlen. És az emberi társadalmi élet is befejezetlen. És valóban az igazságosság megvalósításával mi előmozdítjuk ennek a befejezetlen világnak a fejlődését, a haladását. De ennek következtében azt is ki lehet mondani, hogy minden külső cselekedet szociális jelentőséggel is rendelkezik. Beszéd, ugye az a hallgató felé irányuló igyekezett, kapcsolatteremtésre való igyekezett, a tanítás és a tanuló, és így tovább. Más szóval szoros értelemben nem beszélhetünk magán jellegű igazságosságról. Az igazságosság mindig emberek egyenlő, tehát emberek közötti kapcsolat egyensúlyának a megteremtésére irányul. Kérdés, amiről már beszéltünk, lehet-e eleget tenni az igazságosság követelményének anélkül, hogy a cselekvő maga igazságos lenne? Tolvaj. Hazug ember. A sajtó, amelynek a fő szempontja nem a tények tárgyilagos ismertetése, hanem az, hogy mit fognak inkább, és legjobb, mi lesz le, mi az, amit legkönnyebb eladni, mi hoz legnagyobb hasznot. És itt van. Lehetséges-e, tehát az igazságosságnak eleget tenni, anélkül, hogy cselekvő igazságos lenne. Jogos cselekedetet, tehát kifizetni az adósságot, azt meg lehet tenni. Most kérdés az, hogy mi a motiváció mögötte? Becsuknak, megbüntetnek, vagy pedig az a tartozás tudata, az elkötelezettség tudata, az a tudat, hogy azért kell nekem megfizetni, vagy megtenni ezt, vagy azt, vagy amazt, vagy megfizetni, mert ezzel tartozom. Másszorban el vagyok köteleződve, le vagyok köteleződve.
Az igazságosság akkor nem a cselekedettől függ? Mindegy, hogy belül mit gondol, hanem
hát, itt van az igazságosság megvalósítása, és ahhoz mindig szükség van cselekedetre. Hát,
igazságosan cselekszik, ha máshogy is gondolja, nem?
Igen. De most a kérdés az, hogy ha másképp gondolja.
Hogy mi motivál?
Nem az, mi, tehát ha nincs meg a szándék, tehát arra, hogy az én a másiknak megadjam azt, ami neki jogos.
Jó, hogy akkor tud-e úgy cselekedni?
Igen. Itt,
hogy a büntetéstől való félelem, a motiváció, vagy azért, mert egy belső
pontosan
etikai mérleg.
Igen,
tehát
meg az
belső
meggyőződésem, és a másik iránti tisztelet, mert az igazságosság mögött is van mindig tisztelet, minden erény mögött. Ugye? Tehát kérdés az, hogy az igazságtalan ember, aki nem ebből a tudatból, hanem a büntetés félelméből cselekszik? Hát olyan értelemben igazságos, hogy eleget tesz a törvénynek, de kérdés az, hogy jót tesz-e magának?
Magának az más.
De... jót tesz-e másiknak, megcsinnak, megfizeti az adósságot, de akkor, amikor nem ismeri el azt, hogy én adósa vagyok annak, az már egy bizonyos értelemben megtagadása annak a tiszteletnek, ami ez a mai anyaghoz tartozik már, amivel tartozunk, annak, akinek adósa vagyunk, annak, aki nekünk valami szolgálatot tett. Más szóval nem elég, tehát a külső cselekedet magába véve, noha eleget teszek az adósságot, kiegyenlítem, de ezzel nem feltétlenül leszek jobb ember. Ilyen. Ilyesmiről van szó.
Tessék! Kérdés kívánkozik, vagyis hogy nem, mert hallottam ilyen véleményt, és ez köszönjük kapcsolódik, hogy nagyon veszélyes és nem szép dolog, ha valakit hálára kötelezetté tenni.
Úgy van, hát lekötelezni, de itt ugye a...
Hát ugye gyakorlatilag egy olyan fajta, hogy rabszolgává teszem, hogy
igen.
Egy ilyen érzelmi szempontból, hogy neki azt a nyomorult érzést kell.
Úgy van.
Elszenvedni az, aki élnie, hogy neki egy életemet hálával tartozik nekem, és ezt sose tudja, hogy jól eltenni, de ez meghatározza a viszonyunkat.
Úgy van. Itt, ez is a bizonyos értelemben ellentétes az igazságosság erényével. Tehát nem csak amikor az igazságosság megvalósításáról beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy az igazságosság erényének a megvalósulása mindig külső cselekedettel jár. Igen, de ez magában éve nem elég. Olyan értelemben nem elég, hogy az adósságot kiegyenlítem ugyan, de az a beállítottság, ami szükséges minden erkölcsi jó cselekedethez, az hiányzik. Azt tudom, hogy tiszteletről van szó, itt a jó szándékról van szó. És a jó szándék, hogyha én azért fizetem, lefizetem itt ugye akkor, hogyha ez nem lényeges különbség, akkor a kenőpénzek ellen nem lehet kifogást emelni. Ugye, mert ez egy módja lesz a jó indulat megszerzésének. Egy elfogadható módjává válik a jó indulat megszerzésének.
Igen, nagyon sok ilyen álságos cselekedet történt tulajdonképpen, amikor olyan szervezetek, akik ilyen jótékonyságokat gyakorolnak, és mögötte viszont nincs.
Politikai szándék van, például. De nem csak, lehet üzleti érdek, és lehet egész sor olyan érdek lehet, aminek a középpontjában nem a másik személy áll, akinek én adósa vagyok, hanem az az érdek, amiért én ennek az embernek a kegyeit meg akarom szerezni.
Esély. Van egy kérdésem, hogy szerint tényleg csak némán érdemes a titokban?
Nem, hát, föltétlenül.
Mert akkor lehet benne egy olyan szándék, ugye, hogy magát ezzel népszerűbbé.
Hát itt az adakozás és az igazságosság követelményének való elégtétel, tehát a kiegyenlítés, a restitúció latinus, az két különböző dolog. Amikor adakozom, akkor az nem a tartozás kiegyenlítését célozza, hanem valami más szándék, akár a szegénység, akár mások, például a tanításnál, hát ugye az a bizonyos kötelezettség, amivel én a diákokkal szembe, vagy a hallgatókkal szembe állok, és így tovább. Tehát amikor viszont az igazságosság, tehát kiegyenlíthetem a tartozást, anélkül, hogy az bennem, vagy az én életemben az erényt megvalósítanak. Az igaz, hogy az adósság megszűnik. De ugyanakkor lehet, hogy más egyéb szándék és megrontja, vagy megmérgezi az így kialakult kapcsolatot. Na most a második legnagyobb erény, vagy legfontosabb erény a sarkalatos erények között, amik hogy okosság, igazságosság, bátorság és mértékletesség. Az okosság az egy olyan intellektuális beállítottság, amely a szándék megvalósításához megtalálja a legmegfelelőbb eszközöket. Az igazságosság pedig az a beállítottság, amely ezeket az eszközöket a megfelelő szándékkal irányít arra a célra, hogy kiegyenlítsem a tartozásom. Na most rátérünk arra a részre, amelyről még nem beszéltem. És ez a kérdés, hogy mikor és hogyan valósul meg az igazságosság? Mikor uralkodik az igazságosság? Nos, erre vonatkozóan már a ókori görög és a klasszikus római filozófia is tett megállapításokat. Ugye azt mondtam már valójában, hogy amikor az igazságosság az egy külső cselekedetre vonatkozik és irányul, de a társadalom rendjének tehát az a tény, hogy egy olyan társadalmi élet valósul meg, amelyben olyan társadalmi rendszer, törvényes rendszer valósul meg, amelyben az igazságosság uralkodik, akkor hát egy általánosabb megállapítást kell tenni. Egyik filozófus azt mondta nagyon találóan, hogy az igazságos társadalmi rend akkor valósul meg, hogyha lehetetlenné válik az, hogy a gonoszok uralkodjanak, és biztos megvalósulása van annak, hogy csak a jók, tehát az igazságos emberek uralkodjanak. Mások azt mondják, ugye, hogy hasonló. Már például Thales azt mondja, hogy a igazságosság akkor uralkodik, hogyha egy közösségben se túl gazdag, se túl szegény nincsen. Hát ugye ez volt a kommunizmusnak is az egyik csalm félrevezető szlogenje, más összefüggésben persze. A Szent Tamás ugye az, hát most a kérdés az, hogy igen. Tehát itt már befejeztük, erről van szó, hogy a következő pontban a legelső az, hogy az igazságos cselekedet végrehajtása az nem szükségszerűen jelenti a cselekvő számára a jó megvalósítását megfelelő szándék nélkül. És ez a szándék az, hogy az egyenlőtlenséget, a jogok közötti egyenlőtlenséget valamilyen módon kiegyenlítsük. Adós fizes, tehát az, hogy elismerjük azt, hogy el vagyunk kötelezve valakinek, és ezt az elköteleződést, tehát ugye ki kell egyenlíteni, de ami fontos, és ezt már említettem, hogy a másiknak a tisztelete, és az, hogy elismerése annak, hogy én el vagyok kötelezve számára. Ugye a mások visszatérve megint, hogy hogyan ismerhető föl egy igazságos társadalmi rend, az ellentmondás vagy társadalmi bomlás jele, mondja egyik görög filozófus, ókori görög filozófus, az a megöregedett zsarnok. Megöregedett zsarnok. Másik fontos jellegzetessége egy igazságos gondolkodásmódnak az a tudat, hogy ahogy közösségi és összetartozás tudat, amely azt sugallja nekem, hogy a gonosz tett az mindenkit fenyeget, még akkor is, hogyha nem ártott nekem vagy mindenkinek. Tehát egy közérdek, egy közös felelősségtudat is szerepet kap az igazságos cselekedetekben. Három nehéz dologban mondja egy másik görög filozófus, szint Thales, megőrizni a titkot, elviselni az igazságtalanságot, és helyesen felhasználni a szabad időt. Na most az igazságosság formáiról, fajtáiról beszélve, megvalósulási módjairól beszélve, ugye az egyének egymáshoz való viszonyát kölcsönös igazságosságnak nevezzük, kölcsönös. Egyenlő felek állnak szembe egymással, és igyekeznek, vagy hát arra irányul a kapcsolatuk, hogy a különbségeket rendezzék, és az egyensúly helyzetét helyreállítsák. A másik kapcsolatrendszer, amiben találjuk magunkat, az a közösség és az egyének viszonya. Közösség és egyének viszonya. Ez azt jelenti, hogy ezt osztó igazságosságnak nevezzük, azt jelenti, hogy az egy olyan társadalmi rend, amelyben a közjót igazságosan osztják el a társadalom tagjai között. Tehát a tagok és a közösség viszonya rendezett. Nos, ez a... Jó, itt fogjuk folytatni tovább most. A szoros értelembe véve az osztó, tehát a közösség, a kölcsönös igazság, tehát az egyenlő felek közötti igazságosság, az a szoros értelembe vett szintér, tehát amin az igazságosság erénye bennem, magam részéről megvalósul elsősorban. De az osztó igazságosság az a hatalom gyakorlás igazságossága. Tehát amikor a közjó fölött a hatalom olyan módon gyakorol, vagy úgy oszlik meg a közösség tagjai között, hogy mindenki megkapja azt, ami őt megilleti. De itt már nem két egyenlő fél áll szembe egymással, hanem a közösség és a személy. Ezek már nem azonos szinten tagja, vannak érdekelve az igazságosságban. És a harmadik az a fordítottja az osztó igazságosságnak, az általános vagy törvényes igazságosság, amikor nem a hatalom gyakorlónak a szerepe van porondon, tehát nem arról van szó, hogy a közjót igazságosan osztjuk el, hanem az, hogy a közösség tagjaiban megvan a hajlandóság, az igyekezet a közterhek igazságos viseléséhez. Tehát az igazságosság a közösség felé, tehát tudatában vagyok annak, hogy el vagyok kötelezve a közösségnek, és ezt az elköteleződést én a törvényes rendszer keretein belül biztosítani, ki akarom egyenlíteni. Ennek a két szemléletmódnak két szélsőséges és hát nagyon is eltorzított formája, megjelenési formájáról tudunk, tapasztaljuk mindegyiket. Az egyik az individualizmus, a másik pedig a kollektív társadalmi rend. Az individualizmus az egy olyan szemléletmód, amely tagadja a kollektíva, tehát a közösség létezését, vagy ha nem is tagadja a létezését, de annak a szerepét az igazságos rend megteremtésében. Az ugye azt mondja, hogy csak egyének léteznek, és a szociális egész az csak az egyének szám szerinti együttese, vagy valamilyen más formában létező szervezet. Na most ebben a gondolkodásmódban csak a kölcsönös igazság az egyedül fontos. Csak a kölcsönös igazság, mert a szociális egésznek nincsenek igényei. Vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy az egy elnyomó hatalom, és azért szükséges az állami rendszer, és a közjónak az elosztása, mert hát egy vagy korrupt, vagy bűnös társadalomban élünk, és így tovább. A másik pedig a kollektív gondolkodásmód, az tagadja azt a tényt, hogy az egyén, a személy, az önmagában képes lenne ilyen viszony hordozására, tehát az igazságosság képes lenne adós lenni, tartozni, vagy hát képes lenne a szolgáltatás, vagy a magáét megkövetelni, ami neki jár. Tehát az egyénnek nincsenek jogai, csak a kollektívum, tehát a társadalom, vagy az államhatalom az, amelynek hát a szerepe fontos, és az lehet terhelt igazságosság törvényes követelményeivel, de a tagjainak nincsen önmagukban joga privát kapcsolatok, vagy az állami, vagy a közjó szabály elosztásában szerepet vállalni. Tehát minden emberek közötti kapcsolatnak csak szolgálat jellege lehet. Csak szolgálat. Tehát annyit, ennek a gondolkodásmódnak is a végső, hogy mondjam, konklúziója az, hogy nincsen igazságosság olyan értelemben, hogy adós és tulajdonos, aki követeli a magáét. Itt csak a közösség jogai léteznek az egyikben, a másik felfogás szerint pedig csak a személyek tartoznak egymásnak, vagy a személyek közötti kapcsolatnak van lehetőség, érinti az igazságosság kérdését, a közösség nem. Tehát egyik a közösségre helyezi, tehát a közösség keretei közé helyezi az igazságosság megvalósulását, azzal, hogy a közjó elosztása az egyetlen feladat, ami az igazságosság kategóriája alá tartozik, és ezt az elosztást nem az egyén, hanem a közösség, nem az egyéni jogok szabályozzák, hanem a közösségnek a kizárólagos joga. A másik oldalon pedig pont az ellenkezője, ugye nincsen törvényes igazságosság, nincsen uralkodói, vagy kormányzati igazságosság, csak a személyek tartoznak egymásnak igazságosság különböző problémáival. És először, még utána a kölcsönös most következő pontként a kölcsönös igazságosságról fogok néhány szót mondani. Itt tehát, amikor kölcsönös igazságosságról van szó, akkor azonos szinten kapcsolódó és egyenlő jogokkal rendelkező személyek közötti kapcsolatról van szó. Tehát egyenrangú lények, és ezek természetükből kifolyólag képesek olyan kapcsolatok kialakítására, amelyben az egyenlőtlenség, a szolgáltatás és annak befogadása, vagy fordítva a kielégítése az egyetlen feladat. Tehát ilyen értelemben, hát ahogy hallottuk itt az előbb, az Isten és az ember közti kapcsolatot is kölcsönös igazságosság szintjére szűkítsük le, akkor, hogyha arról beszélünk, hogy ugye az Isten ki kell engesztelni, és ebben a, tehát eleget kell tennünk azért a sérelemért, ami rajta esett, vagy amit rajta ejtettünk, mert különben megbüntet bennünket, mint ahogyan az államhatalom is megbünteti azokat, akik nem tartják tiszteletben a törvényes igazságosság követelményeit. Ez a gondolkodásmód azt eredményezi, hogy amik áldozatok bemutatásával lehet legjobban kiengesztelni az Istent, vagy az isteneket, vagy az istenséget, attól függ, hogy milyen vallásos istenképpel rendelkezik az illető, vagy az illetők, tehát áldozatok bemutatásával. Na most, ezt a kereszténység is tartja bizonyos fokig. Azért, de nem ilyen értelemben, ahogy gyakran halljuk, hanem abban az értelemben, hogy az Isten és az ember közötti kapcsolat soha nem válhat egyenlővé. Tehát itt nem arról van szó, hogy az isteni fönségen, vagy Isten dicsőségén ejtett csorbát, hibát mi adósként kiegyenlítjük, eleget teszünk a bűnökért, egyszerűen azért, mert ez lehetetlenség az ember részéről, hanem arról van szó, hogy ez nem azt jelenti, hogy nem esik kár az emberi közösség keretein belül, nem esik kár az Isten dicsőségén, azzal, hogy tagadják, azzal, hogy különböző Isten káromló szavakat, kifejezéseket, könyveket írnak, és így tovább. Ugye nem ezzel, hanem azzal a ténnyel, hogy az Isten fönségét, az ember gyarlósága, méltatlansága nem sértheti meg. De az, amire szükség van az Isten és ember közötti kapcsolatban, az igazságosság más értelemben szerepel, ebben a kapcsolatban azt tudnélik, hogy az szükséges, hogy nem egy meghatározott adósság kiegyenlítéséről van szó, hanem az Isten szeretetének, Isten szeretetére, nagy lelkűségére adandó válasz. Ez tehát az Isten kapcsolatban az engesztelés, az nem adósság fizetés, nem adósságfizetés, hanem elismerése annak a végtelen különbségnek és végtelen szeretetnek, amivel szembe találjuk magunkat. És elismerése annak is, hogy az áldozat, amit bemutatok, az nem egyenértékű azzal, amivel én, mint ember tartozom, ez a felfogás, vagy ez a tapasztalat, az Isten jóságáért. Ilyen értelemben, tehát itt soha nem jön létre egy teljes egyenlőség. Az emberek által ajánlott áldozat, vagy engesztelő áldozatok és a bűnök kiegyenlítések, bűnök okozta károk kiegyenlítések között. Hanem ami az áldozat, tehát ide irányuló, erre irányuló igyekezetek mögött mi van, az a kérdés. Azt tudnélik, hogy pontosan az Istennel szembeni egyenlőtlenség bizonyos értelemben, tehát Isten kiengesztelése, az nem a haragjának a megszüntetésére irányul, hanem pontosan ellenkezőleg annak a kifejezésére, hogy én nem méltatlan vagyok, és nem vagyok képes ezt a megzavart, vagy meg, igen, rendet, amit a bűn fölforgatott, azt a helyzetet, azt a kapcsolatot, nem vagyok képes orvosolni, kiegyensúlyozni. Ennek következtében az áldozat bemutatás az egy szimbolikus cselekmény, ami pontosan ennek az egyenlőtlenség kifejezésére legtöbb valláshagyományban az áldozati állatok, vagy az áldozati adomány megsemmisítésére vel történik. Így volt ez az emberáldozatok esetében is, a pogány valláshagyományokban. Így van ez a zsidó hagyományban is, ahol a galambot, vagy egy bárányt kell ugye felajánlani minden évben, feláldozni, és így tovább. És a kereszténységnél változik csak meg, a keresztény hagyományban és gondolkodásmódban változik csak meg ez a kép annyira, hogy itt is ez a tudat él bennünk, hogy a mi igyekezetünk, engesztelő igyekezetünk, az nem tudja helyreállítani az egyensúlyt, az Isten dicsősége és az ember gonoszsága, ennek az eltörlése, Isten dicsőségének a megvalósításában nem tudja helyreállítani azt az egyensúlyt, amit az én bűneim okoztak. Ennek következtében ugye az Isten saját elhatározásból ugye maga mutatja be az áldozatot, az Isten fia maga mutatja be az áldozatot, amit már az isteni fönnség a sérelem, hogy is mondjam, csak is a tisztelet megfelelő formájának tekinthet jogosan. Tehát itt a vallásos kapcsolatrendszerben, és itt most gondoljunk csak a zsidóságra, meg a kereszténységre, ez az excesszív, tehát hogy is mondjam, ez a túláradó igyekezet az, ami az áldozatot, hát, hogy az egyensúly helyreállítását bizonyos mértékben emberi oldalról ugye lehetővé teszi, és másik oldalon viszont az isteni irgalmára megfelelő válaszként szerepelhet. Tehát itt ezt a ennek következtében kell mondani azt, ugye, hogy az Isten kapcsolatban nem az igazságosság az alapvető erény, beállítottság. Nem lehet az, mert ott egyenlőséget nem tudunk teremteni. Csak arról van szó, hogy az Isten dicsőségét az emberek között látható, tapasztalható dicsőségét próbáljuk valamilyen módon orvosolni, helyreállítani olyan esetekben, amikor azt az emberi lázadás megsértette. Tehát más szóval az Istennel való kapcsolatban is ezek az áldozatok, az engesztelő áldozatok, már a nem keresztény vallásoknál is, bizonyos értelemben azt fejezik ki, hogy az ember bűnös és tökéletlen. Nem ezen van a hangsúly, és ennek a megvallása az, ami meddig az áldozat bemutatása el tud menni. De ez azt jelenti, hogy elismerem azt, hogy nem abban a helyzetben vagyok, ahol lennem kellene, és a közösség, ha vallásos előírásokról van szó, ugye akkor hát nem adtam meg azt, amit a közösséget illeti. De már... Igen. Most amik, még a következő kérdés az, hogy a osztó igazságosság milyen sajátosságokkal, vagy milyen, miket akarunk mondani az osztó igazságosságról. Az osztó igazságosság a közjóban való részesedés. Ez azt jelenti, hogy mi a közjó? Ugye a közjó azoknak a javaknak az összessége, amiért egy társadalom, egy közösség létezik. Nagyon elvont meghatározás, de pontosan ebben az elvontságban rejlik a közjó lényege. Azt tudnilik, hogy előre nem lehet meghatározni, hogy mik azok az javak és értékek, amikért egy közösség létezik, majd egy olyan helyzetben, amiben még nem vagyunk, hanem egyszerűen akkor egy általános beállítottságot jelöl meg, olyan értelemben, hogy tehát a közjó mindazoknak a javaknak az összessége, amiért egy társadalom létezik. Most ebben ezekben az értékekben ugye valamilyen módon a közösségnek a tagjait részesíteni kell. Itt megint csak ugye az kiinduló pont, ugye, hogy nem lehet pontosan meghatározni, hogy mi a közjó, azt se tudjuk, hogy mennyiben tudjuk mi, tehát az se világosan meghatározható előre, hogy mennyiben vagyunk képesek ezeknek a javaknak a megvalósítására, és valójában a társadalomnak a befejezetlenségéhez, ahhoz annak a ténynek a elismeréséhez, hogy egy bűnös és tökéletlen világban élünk, el kell ismernünk, hogy az osztó igazságosság az egy olyan követelményt állít elénk, ami teljes mértékben soha nem valósítható meg. Teljes mértékben. Adott körülmények között ugye a különböző mércével mérünk, amikor az állampolgári jogok és kötelességek közötti egyensúlyt próbáljuk megállapítani. Különböző mércével mérünk, attól függ, hogy ki milyen szerepet tölt be, attól függ, hogy kinek milyen politikai befolyása van, sok más egyéb tényező is szerepet kap. Ezért mondja az egyik lutheránus teológus azt, hogy a közösségi élet, az ember közösségi élete az nem csak privilégium, hanem kárhozat és büntetés is bizonyos értelemben, mert hát ez egy olyan igény, az osztó igazságosság, a közjónak, tehát a közösség értékeiben való részesedés, egy olyan igény, amelyet teljes mértékben és igazságosan, tehát egyenlő mértékben nem valósítható meg. Itt az arányosság elve szerepel, arányosság. Arányba kell lenni az állampolgár hát érdemeivel és igényeivel. Érdemeivel, hogy milyen szolgálatot teljesít a közösségben, és itt a gazdasági szerep is számít, és mire tart igényt, jogos igényt. De ez tudni kell, hogy ez nem ad egy olyan egyenlőséget, nem biztosít egy olyan egyenlőséget, amit a kölcsönös igazságosság biztosít két személy között. Mert az egyén és a közösség nem egyenlő partnerek. Az egyén tagja a közösségnek is. És ugyanakkor a közösség bizonyos értelemben adósa is. De az egyén is tartozik a közösségnek a törvényes rend és a törvény által kiszabott kötelességek, amik hát adósságnak számítanak, kiegyenlítésében. Na most másik probléma az egyenlőtlenségen kívül az is, hogy ki az, aki tartozik az osztozigazságosság kérdésében. Ki az, aki tartozik? Az állam? Az uralkodó vagy a parlament? Ugye addig, amíg, és erre a válasz könnyebb volt akkor, amíg a monarchiában, tehát egy királyságban. Mert ott minden hatalom végül is vagy a királyra, vagy a koronát birtokló személyre ment vissza. És annak a személynek az igazságossága, erényessége volt a biztosíték, vagy a veszély az igazságos társadalmi rend megvalósításában. Tehát pontosabban meg lehetett határozni azt, hogy ki mennyivel tartozik. Pontosabban, de ott se volt biztos teljesen ez, mert hát egyetlen személy nem egy nagyon összetett feladat a közjónak az elosztása, és ezért egyetlen személy hát nem tehető teljes értelemben, vagy szoros értelemben felelőssé ennek a közjó minden megvalósulása, vagy meg nem valósulásáért. Na most és itt az állam és az alattvalók közötti kapcsolatrendszerben nem lehet olyan pontosan meghatározni, hogy ki is az adós. Nem beszélve arról, hogy mi az, ami elosztásra kerül, mivel tartoznak, és mi az elfogadható kiinduló pont a tartozás meghatározásában. Azt mondjuk, hogy a törvényhozás, az alkotmány, mind a kettő, de hát azok állandóan változnak, főleg a törvényhozás, tehát a változó helyzet az alkotmánynak és az alkotmányos jogoknak a változó gazdasági, politikai, társadalmi helyzethez való idomítása vagy adaptálása. Ugye, tehát ez egy olyan folyamat, amelyben egy állandó változás átmenet áll fönn, és ezért hát bizonyos értelemben Tillich, amikor mondja azt, hogy nem csak a privilégia, hanem kárhozat is a közösségi élet, veszélyeket is rejt magában, ez igaz. Az is igaz, hogy a katolikus egyház nagyon hosszú ideig gyanakodva nézett a modern kor államrendszereire, nem csak azért, mert egyik-másik, hanem is mindegyik, ugye erősen vallásellenes tendenciákat mutatott újra, nem, hát francia forradalmat lesz, meg a bolsevizmust, elég itt említeni, ugye, és nem volt, nem csak, hogy nem voltak barátságosak a vallásos közösségek létével szemben, hanem hát igyekeztek azokat megsemmisíteni is. Ezért a demokratikus társadalmi rend elfogadása az egyház hivatalos álláspontjában csak a 20. század kezdetére megy vissza, és valójában csak a II. Világháború után válik ez úgy magától értetődően elfogadottá az egyház szociális tanításában. Tehát ezek a problémák az osztóigazságosság megvalósulásában, hát ezeket a különbségeket figyelembe kell venni. És itt nem az egyenlő értéke, tehát az egyenlőség matematikai értelemben vagy megegyezés alapján történő megvalósulásáról van szó, mert az ugye nagyon sok, hogy mondjam csak, bizonytalanság, hogy, tehát az nem alkalmasít, hanem az arányosságról van szó. Tehát az arról van szó, hogy mi illeti meg az adott állampolgárt. Tegyük föl, hogy adva van egy árvíz, most erről van szó, ugye az Egyesült Államok keleti partvidékén, nem tudom én hány száz közösséget érintett, és így tovább, és több száz háznak az elpusztulása, vagy arra van egy földrengés, ami elpusztít egy várost, és akkor a kérdés az, hogy az állam milyen arányban kárpótolja, vagy milyen arányban adjon segítséget az így károsultaknak. És ennek az arányosságnak ugye sok tényezője van. Az egyik az, hogy mennyi pénz van az államkasszában, meg vannak-e azok a tartalékok, amiket ilyen esetekre, hasonló esetekre félretesznek, de ez még mindig nem elég, mert akkor az felvetődik az a kérdés, hogy mindenki per capita, tehát fejenként ugyanazt az összeget kapja el, vagy arányba legyen a kárpótlás azzal a kárral, amit elszenvedtek, és ott ugye különböző mértékű károkkal kell szembenézni, és ugye kérdés, hogy mi pusztult el, hol laktak, és így tovább, vagy pedig, hát hogyan lehet megállapítani az igazságos mértéket itt ebben a kérdésben, és itt valójában egy teljes igazságosság olyan, amit a kölcsönös igazságossághoz hasonlóan meg lehet a kölcsönös igazságosság esetében meg lehet valósítani. Ennyi bérben egyeztünk meg, ennyi órát dolgoztam, tehát ennyivel tartozik nekem a munkaadó. Ugye, és ezt pontosan meg lehet határozni, és ha vita van, akkor a bírósághoz, tehát a közösség ítélkező igazságszolgáltató hatóságához lehet fordulni. De a másik esetben, amikor az állam és az alattvalók, vagy az állampolgárok jogainak az igazságos elosztásáról van szó, tegyük föl, hogy egy földrengés vagy katasztrófa esetében, akkor ez már rendkívül nehéz. És nem lehet valójában a kérdést eldönteni anélkül, hogy ne vennénk figyelemben nem csak az elpusztult értékek nagyságát, hanem azt is, hogy az igény mekkora a képessége a károsultnak arra, hogy saját maga erejéből talpra álljon. És így tovább. Tehát nagyon sokféle szempontot kell mérlegelni, és teljes mértékű kárpótlás, tehát egy olyan értelemben, tehát kármentesítés, tehát olyan értelemben, hogy mindenkinek minden kárát megfizetjük, ez nem is lenne valójában lehetséges, meg igazságos sem lenne, mert egy ilyen végső, vagy ilyen szélsőséges helyzetben figyelembe kell venni azt, hogy hát mindenkinek az igénye eltér. Van, aki nagyobb kárszenvedett, van, aki kevesebben, van, aki könnyebben talpra áll, van, aki minden étel veszítette, és így nem lehet szám szerint azonos, vagy számszerűen azonos kárpótlást, kártérítést fizetni. Ez a különbség a kárpótlás és a kártérítés között. A kártérítés szó értelmében ugye közelebb áll a matematikai egyenlőséghez, mint a kárpótlás. Tehát osztó igazságosság az egyén és a közösség javai közötti, érdekei közötti egyensúly megteremtésére irányul, és itt az a kifejezés szerepel a nyelvünkben, hogy ami megilleti az adott helyzetben a károsultakat. Tehát amikor én két személy között akarok az igazságosság helyzetét megvalósítani, ugye akkor az a kérdés, hogy mi az övé? Mi van az én birtokomban, amit át kell adni valaki másnak? Legyen az pénz, jogok elismerése, akármi. Tehát mi az enyém? Ugye, ezt kérdezzük. És erre a választ meg lehet találni, és meg lehet határozni. De amikor az osztó igazságosságról van szó, és itt tehát a közjobban való részesedésről van szó, akkor ezt nem lehet így föltenni, ezt a kérdést, csak azt lehet kérdezni, mi az, ami engem megillet? Mi a rám eső rész? Ugye? Hát példa, nagyon egyszerű, aki nem tud írni, olvasni, ugye, az nem mehet, ugye, nem mehet mondjuk egyetemre, ugye, per abszurdum, de más egyéb. Tehát megvannak a meghatározható feltételek, de az osztó igazságosságnál ez nagyon nehéz. Ennek következtében, amikor kárpótlásról van szó, tehát nem igazságtalanság, durván kifejezve, az, hogyha nem részesül kártérítésben, csak kárpótlásban az, aki hát ugyan kárt szenvedett, de a pontos mértékét ennek a kárnak nem lehet megállapítani, a kárpótlás pont mértékét, pontos összegét, vagy értékét nem lehet meghatározni egyszerűen a károsodás alapján, hanem itt figyelembe kell venni az arányosságot, a megfelelőséget, ami megillet az adott körülmények között. És ez, ami megillet az adott körülmények között, nagyon sok tényezőtől függ. És itt tehát az uralkodás igazságosságának, vagy az uralkodó, vagy az adott politikai rendszer igazságosságának van nagyon fontos szerepe. Az uralkodó igazságosságát, vagy igazságtalanságát a múltban könnyebb volt, hogy így van, fölbecsülni. Részben ennek az eredménye volt az, hogy a katolikus egyház és szociális tanítás hosszú ideig vonakodott a demokratikus társadalmi és politikai rendszerek elismerésére nem volt nagyon lelkes, ugye csak a második világháború után vált ez részévé a szemléletünknek, legalábbis hivatalos szemléletnek. Na most a másik probléma az osztó igazságossággal az, hogy amikor az törvényes, tehát a közjóban való részesedésről van szó, nehéz meghatározni, hogy mennyi, mi illet, kit mennyi illet meg. Tehát nehéz meghatározni. Még a fizetések, tehát a munkaadó és munkavállalói kapcsolatban is problémák vannak. Ha megvan a határozott órabér, megfelelő kategóriák, amiknek feltételei vannak, akkor még ott is mindig nagyon gyakran felmerül az a probléma. Igen, de hát ez az egyik munkás jobban dolgozik, másiknak nagyobb a munkakedve, vagy kevesbé jó az egészsége, sokat mulaszt, és így tovább. Tehát ott is vannak ilyen problémák, amik hát megnehezítik azt, hogy a munkaadó és munkavállaló közötti kapcsolat igazságosságát pontosan meghatározzák. Na most az államnál van egy harmadik probléma is, tehát a törvényes igazságosság megvalósításánál van egy harmadik problémája is. Ez pedig az, hogy itt nem egyenlő felek állnak szemben. Tökéletes társulat az állam, szuverén hatalom, az nem csak a szolgáltatás mértékét, hanem a kötelezettségeket is előírja. És bizonyos esetekben még azokat a jogokat is korlátozhatja, amik az ember vele született jogokként élnek, vagy vannak velünk, például az életét. Ugye háború esetén, vagy esetleg egy katasztrófa esetén, amikor ki kell lakoltatni, vagy el kell távolítani egy veszélyeztetett területről az embereket. És a kérdés az is hozzátartozik ehhez, hogy mik azok a jogok, amik föltétel nélkül, és ha nem föltétel nélkül, akkor milyen föltételekkel birtokolhatók az alattvalók által. Tehát itt, amikor az osztóigazságosságról van szó, az állami, tehát a közjónak az elosztásáról van szó, akkor szembe találjuk magunkat azzal a nehézséggel is, hogy amíg egyének között az igazságos kapcsolat helyreállítása, ugye az igazság szolgáltatás igénybevételével lehet biztosítani, is lehet biztosítani, ugye van egy szerződés, azt be kell tartani, ha nem tartják be, akkor be lehet pörölni, felelősség lehet vonni az illetőt, és így tovább. Tehát itt az, van egy lehetőség a probléma olyan rendezésére, amiben már a hatalom, az igazságszolgáltatás hatalma is szerepet kap. Ugyanakkor az osztóigazságosság elosztását és annak gyakorlását nem lehet kikényszeríteni. Miért? Mert ugyanaz az állam, amelyik meghatározza az állampolgárok kötelességeit törvényes rendszerével, és a javakban való részesedést is bizonyos értelemben, különböző ilyen kollektív szerződések vagy másodjé formában. Tehát ott a törvény, a fellebbezés nehézkes és hát nem is megvalósítható sok esetben. Na most ilyen értelemben tehát az osztó igazságosság az a hatalom gyakorlójára, gyakorlására való kötelességeket szabályozza, határozza meg, és ugye az köteles szétosztani bizonyos javakat a társadalom tagjai között, nem matematikai egyenlőség, hanem a méltányosság arányában, de még ha itt torzulások adódnak, tehát a javak elosztásában, akkor még itt sokkal nagyobb nehézségek adódnak az igazságosság igényének törvényes rendezésében. Tudnék, a föllebbezés lehetséges, de azt ugyanaz az államhatalom fogja elbírálni egy másik szervének a segítségével, amelyik a törvényeket megalkotta. Ennek következtében ugye az államhatalmat a polgárok nem kényszeríthetik az igazságosság gyakorlására. A történelem tanúsága szerint nem ritkán, és nem teljes mértékben tudják biztosítani a saját jogaik érvényesülését. Ez vele jár azzal a ténnyel, hogy a közösség, az államhatalom és annak a polgárai nem egyenlő felek. Na most, ugye ennek következtében, hát bizonyos esetekben adódhat egy forradalom, amelyik törvényes, tehát amelyik hát végső igyekezet és kísérlet az igazságos rendszer megteremtésére, de a tapasztalat azt mutatja, hogy a forradalmak ritkán teremtenek igazságosabb társadalmi vagy gazdasági rendszert. Akkor a másik megoldás viszont nemzetközi beavatkozás, ugye, és a federatív, hogy mondjam, csak állami közösségek kiterjesztése. Ez nem biztos, hogy nagyobb fokú biztonságot ad az igazságosság megvalósulásában, Csak annyit jelent, hogy annak az adott rendszernek az igazságosságában, vagy igazságtalanságában nagy, jóval több ember fog részesülni. Tehát terjed, legyen ez az Európai Unió, legyen ez az Amerikai Egyesült Államok, ugye több ember, több állampolgár, és nagyobb terület kiterjedése és így tovább nem ad biztosítékot arra, hogy az a társadalmi rend, ami ott kialakul, az igazságosabb lesz és jobb. És ez a történelmi tanúság, tehát a történelemnek egy tanúsága, hogy ugye a hatalom az, ha korrupt, akkor, hogy is mondjam, csak ezt úgy mondják, ugye, hogy minél jobb, minél nagyobb értékről van szó, annak a korrupciója annál nagyobb kár. És hogyha az emberi közösség, ember nem tud létezni politikai közösség nélkül, és ez így van, most nem tudunk létezni, mert közösségnek tagjai vagyunk, a jólétünk, a biztonságunk és hát az életünk függ ettől, ugye akkor annak a korrupciója hát egy kárhozatos igazságtalanság, ami ellen nagyon nehéz védekezni. Tehát az igazságtalan uralom az egyik legnagyobb veszélye a világ, az emberiség közösségének. És másképpen kifejezve azt is lehet mondani, hogy a hatalom, hatalmas, az akinek hatalma van, az csak a saját igazságosságára támaszkodhat. Ugye most létrejöttek Európai Unió, hát hogy ez most már politikai példa, lehet, hogy nem egészen így van, de ahogy én látom, ugye itt most arról van szó, hogy ahhoz, hogy a gazdasági nehézségből kikászálódjanak az tagországok, egy szorosabb federációra van szükség. Ugyanakkor ez egy olyan megállapítás, ami, ha nem is mondják ki, de nagyon nyilvánvaló veszélyt is magában hordoz, hát nem ez a lazább szövetség volt az, ami kialakította a bajokat, vagy legalábbis növelte a gazdasági káoszt. És hogyha ez így van, akkor ha erősebbé tesszük ezt a politikai hatalmat, a közösség kormányzati hatalmát, akkor miből következtethetünk arra, hogy az sikeresebb lesz a gazdasági probléma megoldásában? Miért nem kell azt mondanunk, hogy még nagyobb problémákat fog okozni? Erre nehéz olyan egyszerű választ adni. Tehát mert itt a hatalom, a politikai hatalom az csak a saját igazságosságára támaszkodhat. Más támasz nincs. Az igazságosság viszont ugye a kötelezetre nehezedik, az igazságosság, a jogot tiszteletben tartása, az a kötelezettet terheli, és amire egy közösség, főleg a politikai közösség képes, a jog védelme. Különbséget kell tennünk más szóval a jogok megalkotása és a jogok védelme között. Na most a probléma az, hogy a politikai hatalom ugyan megoszlik a törvényhozó, kormányzó és igazságszolgáltató hatalom között legtöbb helyen, de mennyire működik az a korrupció, főleg eznek a három gócpontnak a működésében gyakorol hatást. Ugye mi a biztosíték arra, hogyha az államhatalom erősebb súllyal rendelkezik, és jobban tud hatalmat gyakorolni, akkor az mennyiben lesz segítség, vagy növekvő veszély? Tehát végső fokon azt kell mondanunk, hogy már lejár az idő, és ez az utolsó része a szövegnek, hogy valójában a demokráciában az igazságosság kérdését nem lehet a nevelés kérdésétől elválasztani, mert az csak utópia akkor, hogyha a kormányzás méltóságát és az iránta érzett tiszteletet nem őrizzük, nem védjük. És ha valami, akkor ez pontosan a mai magyar közéletben tapasztalható nagy veszélynek van kitéve. És tulajdonképpen magunk alatt vágjuk a fát, akkor amikor a politikai dialógus, hogy hívják el, fajul, választási örökös és állandó választási kampánnyá fajul. Nem mint hogyha a választási kampány eldurulása nem lenne önmagában véve egy nagy veszély. Erre majd még visszatérünk a következő héten röviden. Köszönöm szépen!